És békesség Istentől, ami atyánktól, az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, hogy hozzánk szól Ézsaiás könyvének 40. részéből, a 27. versről a fejezet végéig. A megnevezett helyen így szól hozzánk az élő Isten ígéje. Miért mondod, hogy elrejtetett az én utam az Úrtól, és ugyanmel nem gondol Istenem? Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremti a föld határait? Nem fárad, és nem lankad el. Végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erőt megújul, szájra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Imádkozzunk! De sokszor emeltük fel a szemünket az égre, úgyhogy nem téged kerestünk. Csak a kétségbeesés, vagy éppen a lázadás emeltette fel a fejünket. Sokszor nem is gőg, hanem a keserűség van mögötte. Valami félelem, valamit meg nem tudunk oldani, ami fölöttünk áll, nagyobb nálunk. És hogy be tud vakulni az emberi szem ilyenkor, az eget szemléli, de teljesen sötét a lelke, a gondolata és az érzése. Köszönjük, Uram, hogy Jézus Krisztusnak a halálakor ezt a sötétséget láthatóvá tetted. Hogy íme a bűn és halál kározatnak a sötétje valóság Jézus nélkül. De legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, és ezzel legyőzte a reménytelenséget, legyőzte a keserűséget, legyőzte a távolságot, és világosságot adott, és életet. Köszönjük, Uram, hogy úgy döntöttél, hogy benned bízunk általa, hogy benned reménykedjünk általa, hogy téged édesatyának hívjunk miatta. Köszönjük Jézus Krisztust, és ha ma felemelteted a fejünket, a szemünket, akkor hadd lássuk őt, a dicsőség urát és királyát ott a jobbodon. Áld meg minket a te szent lelkeddel és ígéddel, hogy benned békességet, erőt és szentséget találva nyerjünk. Áld meg a mi Isten tiszteletünket ő érette. Amen. Az élő Istennek ígéjét olvasom Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levele 9. részéből a 16. verset. A Római Levél 9. részének 16. versében így szól az ige: annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Amikor itt álltam utoljára előttetek, akkor arról beszéltem, hogy nem tejnek italát hoztam, hanem kemény eledelt. A mai napon azt mondom, hogy nem kemény eledelt hoztam, hanem tejnek italát. Azért tejnek italát, mert most gondolni kívánok a kiskorúakra. Aznak szüksége van emészthető dologra. Ilyen emészthetőt hoztam ma ide. Tisztelni szeretném először az emberi életnek a létjogosultságát itt a földi élet során, hogyan és miként harcolja az emberi lét az úgynevezett életet. Aztán beszélni kívánok a belső erkölcsi tartásáról, aztán pedig megnézem, hogy ez a világ hogy tekint ma az emberre, mint életre, és élőre, végül pedig megnézzük, hogy Isten mit mond ugyanerről. Azt mondja egy nagy bölcs, az életnek szerelmese, hogy az élet a legmagasabb rendű művészet. És hozzáteszi a legfelelősség teljesebb vállalkozás is. Ez az élet. Hát gondolj csak el a sajátodat. A belső vágyaid szerint művészként szeretnéd megélni az életet, harmóniája legyen, fénye legyen, dicsősége legyen, közben hallatlan mély tartalma legyen, éppen ezért értéke legyen, és mert ember vagy, mindenképpen hozzáteszed, hogy értelme legyen. Mert ha nem értelmes az életed, akkor azt mondod, hogy ez nem élet. Ha nincs fénye, ha nincs belső tartalma és tartása, akkor azt mondod, hogy rongy élet, vagy keserű élet, nem élet az ilyen. Ezért ez a rövid mondat, hogy az élet a legmagasabb rendű művészet, és a legfelelősségteljesebb vállalkozás, ez mély igazság. Valójában az emberi élet óriási és örök szabadságharc, mondja egy másik bölcs. Ez az örök szabadságharc két síkon folyik, van egy értelmi és van egy akarati sík. Ezen a kettő. Meg fogom érteni rögtön, hogy miért mondja ez a bölcs, hogy az élet örök szabadságharc és értelmi síkon folyik ez a szabadságharc. Mert az ember érteni szeretné a helyét a világban, értelmezni szeretné önmagát a világban, és nem akar kimúlni anélkül, hogy lehagyjon maradandót maga után a világban. Aki ennél lejjebb teszi a mércét, az hol él emberi életet? Éppen ezért, mert az ember el kell helyezni magát a világban, ezért föl kell fognia a világot, ezért tanul, szüksége van az ismeretre, mert amikor ez a világot először meg kell ismernie, akkor fogalmakat gyárt, például, hogy birtokolni tudjon az ember dolgokat, tárgyakat, a természet valóságait, a körülmények tényeit, fogalmak alakítja át őket. Megállapítja, hogy a dolgok hogy viszonyulnak egymáshoz, és ezeket törvényeknek nevezi. Okok és okozatok világába rendezzük az univerzumot, és ebbe helyezzük el a mi életünket. Így lesz biológiánk, természetrajzunk. Egyszerűen egy egyszerű kis térképen átlátjuk a világot, mert lesz térképünk, el tudjuk helyezni benne magunkat, hogy jé, ez az ország, ez a város, itt lakom, mert az ember mindig el akarja helyezni magát a világban valahol. Tamási Áron azt mondja, hogy mi végre élünk a világban, hogy valahol otthon legyünk. Kell egy pont, látod a térképen, ott lakom én. Azt jelenti, hogy vagyok. Van életterem, fölfogtam az értelmemmel, birtokolom, hogy hol vagyok. Meghatározza, hol vagyok, hogy mi vagyok. Meghatározza, hogy milyen vagyok. És meghatározza, hogy milyen lehetek. Az ember ezért megalkotja magának az úgynevezett elméleti világképet, és az elméleti világkép arra való, hogy jó viszonyba tudja állítani a cselekvéseit az ismerettel. Tehát az első sík, ahol az ember mindenképpen harcol, ez a tudás síkja, mert szerezni kell, mert bővülni kell benne, és adni kell másoknak is. Éppen ezért más is elhelyezhesse magát a világban. Hogy kicsoda, hova tartozik, hol a helye? Döntő kérdés. Tessék megfigyelni Istent, hogy az embert belehelyezi egy klasszikus képbe. Elmondja, hogy én vagyok a teremtő, én vagyok az alkotód, te az enyém vagy, és az embernek ad egy stabilitást, meg kap egy képet, egy felfoghatót, hol a helyen. És az arról beszél majd, hogy nem vagy a magadé, mert az enyém vagy, az arról beszél, hogy Jézus elmegy és helyet készít a mi számunkra, mert számon tart bennünket, és neked helyed van az Isten országába, amikor elmegy a neved feliratott az élet könyvébe, a megtöblelmezettek közé, akkor nem kevesebbet tesz, mint az a fajta ismeretet, egy egészen más világképet, és elhelyez téged, és ha te megtaláltad a helyedet, akkor a viszonyulásod, a cselekvésed ebben az ismeretben jó lesz. Ha az ismeret hiányos, vagy ha az ismeret hamis, akkor minden cselekedet is hamis. Minden döntés is rossz lesz. Szeretném elmondani nektek, hogy a két sík egymástól elválaszthatatlan, mert az ismeret és az akarat összetartoznak, mert az, hogy építeni vagy rontani, éltetni vagy életet elvenni akar valaki, ez mindig akarat kérdés. És szeretném elmondani, hogy hol érint az egész téged, és miért nem filozófia. Mert hadd mondjam, hogy az élet azért a te bőrödre megy. Tudjuk, ha valaki úgy dönt, hogy élni akar, az élni akarása megütközik más élni akarásával. A bűn eset óta. Nincs békés egymás mellett élés, hanem valami elképesztő, belső, feszítő erő miatt mindenkinek éppen a másiké kellene. A másik országa, a másik földje, a másik háza, a másik rangja, a másik pozíciója. Valami itt van a bűn óta. De mert az is élni akar, akitől el akarják venni, ami az övé, és van benne élni akaró akarat, ettől kezdve megkezdődik a háború. Az élet tehát háború. Szabadságharc. Ezt mondtam az első mondatban. Csak akkor nem volt világos. Először egy értelmi síkú, aztán egy akarati síkú. Örök szabadságharc. Ez az élet. Aki győz, annak van holnap, aki veszít, nincs holnap. Nézzük ezt is közelebbről. Az ember élet a meglátható univerzumban elhelyezi magát valahol, hogy ez vagyok én, valakik közé, közéig tartozom én, aztán hirtelen váltás történik, én az értelmiség, azok között érzem jól magam, akik hasonló módon gondolkodnak, mint én, ez már a szeparáció. A hasonló módon gondolkodók életharca és életvitele az enyém is, ez azt jelenti, hogy szeparált, mégis kollektív, és ettől kezdve kialakulnak, mondhatom itt társadalmak, rétegek, osztályok, élni akaró emberek közösségei, amelyek harcban állnak egymással. Itt kívánom elmondani, hogy ahol az ember teret talál az életnek, azt mondja, hogy öröm, ahol gátat talál, az gondnak mondja, és kínnak éli meg. Az ember életeket az a jellemzője, hogy ismerettel és akarattal helyet teret követel magának, és ez mindig harc. Hogy mondja ezt az Isten igéje? Abban a másik síkban. Azt mondja, harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életemekre hivattál is. Tessék figyelni! Miért mondja Isten harcnak a hitnek harcát? Mert az életteret ott is el akarja venni valaki.
Ott is harcol az ember lelke, lelki szabadsága ellen valaki. És mert mindig embert szerez a bűn, és embert ölel Isten. Aki, akinek szolgál, oda tartozik. És ha akarja, ha nem, megütközik egymással. Ezért van hívő és hitetlen emberközösség. És a kettő öthatatlan. Nem tudom, hogy jól találnak egymással szembe, hanem öthatatlan módon hasznot állnak. Öntudatlanul is. Na most, aki ahogy harcol, aki ahogy a maga életterét nyerni akarja, ezt meghatározza az erkölcse. Minden embernek, minden egyénnek van speciális stílusa az erkölcse miatt. Tessék megfigyelni, egészen más a keresztény erkölcs, egészen más a mohamedán erkölcs, egészen más a taoista erkölcs, egészen más. És más volt a Isten erkölcs. Hasonlíthatatlan, és a stílusban, a cselekvés rendjében ez szembetűnővé válik. Tudjátok, annak idején Izraelt úgy lehetett megverni hadászatilag, hogy szabbat napján kellett megtámadni őket. Rájöttek a pogányok. A kereszténységgel szemben. Pedig azt mondják, hogy azért lehet könnyen hadakozni, mert, ahogy mondta valaki, nem juh nép, hanem már bőrönd birka nép, amelyeknek a belső tartása nem tartás, az egyik oldal hiányzik, a harcoldónak hiányzik, mögött az van, hogy tűrj, szenvedj. Mert a két fogalmat keverik. Nagyon keverik. Amíg Isten azt parancsolta, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ott nem lehet azt mondani, hogy hát engem nyugodtan lehet bántani. Próbáld meg! Próbáld meg! És majd kiderül, hogy nem lehet. Se nyugodtan, se fizetség nélkül. Az ördög, ha támadja az Isten gyerekét, az ördögnek kell futni. Pedig az álljatok ellen a körökbe azt mondta, hogy lépj ellene! Nem áll statikusan bármi nekem ront, és levele a lábamról, hanem ő jön, én is indulok, és két sebesség egymással megütközik. És tehát az Isten tartása a tartásom, az Isten hatalmadalmam, a gyöngyét tud, az az ördög. A kereszténységnek óriási ereje lenne, ha merne élni vele. De jól, majd később beszélek. Eljutottam odáig, hogy minden személynek van erkölcse. És most elmondom azt, hogy neked is. Drága testvérem, neked is. A kérdés az, hogy milyen? Hogy a krisztusi etika az etikád? Már régóta nyilogatok egy sorozatot. Készülgetek rá, egyszer már megérik. De pár mondót hadd mondjak belőle. Az a nagyon szelídnek tartott Jézus Krisztus. Addig szelíd, amíg őt ölik. De amint az Isten ügyének esnek neki, akkor korbácsot von. Ha mások élete védelméről van szó, akkor a résre áll. Érdekes, akkor oroszlán. Akkor Júda oroszlánja. Ha magáról van szó, akkor bárány. Na most meg kell tanulnod a két dolog közti különbséget. Hogy ha rólad van szó, akkor tűrj. De a gyerekedről, a holnapról, ha a református népedről, ha a hívőkről, és ott akarnak ártani, akkor oroszlán. Tanuld meg Jézustól. És ne kevedd a fogalmakat. Három erkölcsi típusról kívánok beszélni. Igazán nem akarom az időtöket nagyon elrabolni. Három típusról. Az első típus, Ezek egymás mellett élnek, össze is gabolodnak, egymástól elválasztottak igazán, de mégis van három karakter. Az első típus az, amelyik az élet minőséget az élvezetben találja meg. Az élvezetben. Még mielőtt erről szólnék, valamit hadd idézek nektek egy russzói mondatot. Mielőtt a nép nem tiszteli többé saját szokásait, nincs más szabálya, csak a szenvedélyei. Gondolkozz rajta. Az első típus tehát az, amelyik az élvezetekben találja meg az élet értelmét. Azt mondja, az élet értelme a koncentrált élvezet. Ha valaki gyűl egy embert, azzal lehet megölni, hogy koncentrált élvezetbe viszi. Kiég. Az ember élet nemre született. Az ember élet nemességre született. Krisztusi élet vitelre teremtetett, amelyben helye van az áldozatnak, amelyben helye van a szolgálatnak, amelyben helye van a teherviselésnek, és amelyikben kap könnyítésként, örömként élvezetet is. Nézd meg, minden ember szívének, lelkének, testének vannak vágyai, van élvezet igénye, neked is. És figyeld meg, hogy minden más, amit azt mondod, hogy élvezet. A mai fiatalok azt mondják, hogy kábítószer, diszkó, videó, pornófilm, grupper szex, na egyedül is lehet, homoszexualitás, leszbikusság, törül élvezet. Próbáld a mai gyereket munkára fogni. Már régóta nem valóság, hogy a jól elvégzett munkának öröme van. Már rég nem valóság, hogy a jól eső fáradtság érzet, amikor befejeztem valamit. Elvégeztem valamit. Örömet szerez. Egyszerűen az első vágyakat, amelyek feltörnek, ezek életérzéssé lesznek. Roppant élvezem a fiatalokkal a beszélgetésbe, hogy jön és mondja, hogy világfájdalmam van. Van, ez nem semmi, kérem. Neki világfájdalma van. Semmi nem jó, semmi nem szép. Olyan boldogtalan vagyok, szerencsétlen. Szerencsétlen. Rosszul tanítottak, fiam. Nem neveltek. Nem neveltek az életre. Elneveltek az élettől. Világfájdalmat voltak, kinek van? Az álmodozónak. Elén pattant ott egy istentisztel után valaki az ajtóba, és azt mondja, hogy no, éppen ideje, hogy most már valaki megmondja magának, hogy maga a szűkkebbő, kistávon gondolkozó, elképesztően beszűkült agyú ember. Mondom, nézze magának, lehet, hogy igaza van ez a látásával, de ki nem feltse ki bővebben. Készséges volt az illető, és azt mondta, hogy nézze, az az ember, aki csak azzal tud foglalkozni, hogy én megtérjek, és nem érdekli, hogy hogy lesz a világ embereivel a megtérés, az nem is méltó az ember névre. Jó, de boldog voltam, hogy így bután fogalmazott, aki azt hitte, hogy elképesztően okos. És megkérdeztem. Mit gondol, kedves, az egész világ emberiségét, a felelősséget, hogy osztotta fel az Isten? Hogy ő felosztotta? A családokra. Igen. A központi felelősséget Jézusra bízta, mert ő az egyetlen, aki mindenkiért tudott cselekedni, a törvényt leosztotta családokra, népekre, nemzetekre, ahogy bölcsessége diktálta. És ez, kedves, nem én vagyok kiskorú, szűkkeblő és szűkagyú, hanem maga hallatlan értelmetlen, a viszontlátásra. Kérem, hát aki mindig azt mondja, hogy a nagyvilág, az bújik ki a napi felelősség elől. Ott kell megvakarni, mit csináltál a családod ott? Hogy élteted a gyerekedet? Mit mond az unokád? Mondd! A nagy élvezet!
Kérem! Felelősség!
Ahogy mondtam, az élet a legmagasabb rendű művészet, és a legfelelősségteljesebb vállalkozás. Hiszen vannak rám bízottak, és vannak rád bízottak. Tessék nézni, mit csinál a világ? Életérzéseket kíván központi helyre tenni, értőt megtenni, és ettől kezdve az ember élet labirissában téve. Mert ha attól függ az élet értéke, hogy mennyi az öröm benne, hogy mennyi a testi élvezet benne, vagy nem is számít, hogy testi, lelki, szellemi, teljesen mindegy, csak élvezet legyen. Mert ezt ne gyújtja a világ. Erre építkezik a mai úgynevezett világ vezetése, bekényszerülnek az emberek egy-egy gép mellé, ott töltik az életüket, kezdődött a televízióval, elszakadtak a társaságok, nincs több emberi kommunikáció beszélgetni egymással, nincs több a családi kommunikáció beszélgetni egymással, mint megbűvölt, elvarázsolt emberek így bánulnak egy kazettát, ahol agymosás történik folyamatosan. Egyszer néztem a gyerekeimet. Jöttem, mentem szobába. Krákogtam, köhögtem. Semmi. Egyszer, mint a Lucy lettem volna, ezek így nézték a tévét. Előálltam, nem szóltak, csak a magukat nyújtogatták. Hol erre? Hol arra? Mert nem az öreg a fontos, az adás. Az adás. És akkor mondtam, hogy jó, elég volt. Megkapcsoltam, beszélgessünk. Hát milyen apa vagy te? Így kezdett a beszélgetés. Nem ismeritek? Nem te mondod meg a gyerekednek, mi az érték. Nem te mondod meg, mi az élet. Megmondják neki. Megmondják neki. És nem bírsz megküzdeni vele, ha egyedül vagy. A második típus azt mondja, hogy nem az élvezet van a középpontban, hanem az emberi életnek a funkciója. Hogy tudnélik? Az élvezet, mivel több az élet érték tanítják. Szeretném följön a figyelmedet, hogy micsoda disznóság lesz erre ötve, fölfedezed-e. Hagyod majd egy fél percet, elég neked egy másodperc is. Tessék majd figyelni. Az élet érték. Kiszámítható, kezelhető, uralható. A sorsot tervezni kell. Az emberi élet értékét az méri, amennyire fejleszti, elősegíti mások életét. De szép. Az élet érték, de annyiban érték, amiben elősegíti, fejleszti mások életét. Igaz? Ugyanilyen halatlan biblikusnak tűnik? Megvakarhatjuk. Megtesszük. Az érték az, amennyiben és amennyire eszközzé tud válni egy életcél megvalósulásának. Csak egy új szempont történt, egy új szempont adatott, ez így hangzik, hogy az életed annyit él, amire mások használni tudják. Itt van az kutya elásva. Az életed annyit él, amire mások használni tudják. Így válik az élet eszközzé. Figyelem! Ezt fogjátok látni, meg olvasni. Látni a televízióba, olvasni a különböző újságba. Szenvedélyesen szereti az ember önmény célját többet számba használni. Többet számba használni. közjókhoz előterjeszteni, és így mondod, az élet érték, és a te életed is érték, mert mások célját elősegíti. De ne mondja, hanem azt fogja mondani, hogy a szent célnak megfelel. Kérem, ha úgy ítéli meg egy bizonyos vezetőség, hogy az életnek állt az öröm, akkor azt képává nevelik az embereken. Középkor. Ha úgy ítélik meg, hogy az életnek állt az öreg, meg a beteg, meg a gyönge fiatal, jön a spártai módszer. Halljon meg! Nem adunk gyógyszert, nem adunk ellátást, megdágítjuk a gyógyszereket. Beteg társadalom nem kell. Értékvesztett emberek nem kellenek, hiszen az érték az emberi élettel mennyit lehet használni, bűnök felelősséget. Ebben a pillanatban már csak eszköz. Az élet szentű meghatározás tehát, mint érték meghatározó, a világ legaljasabb dolga, és ma ez van. Ha az életcentrum gazdasági formát ölt, és a tőke személyesíti meg, akkor az erkölcs helyébe áll az érdek, és egy jó ötlet többet ér, mint egy élet hűséges munkája. Van még itt olyan ember, aki annak idején jutalmat kapott a hűségéért? Van még itt olyan, akit megbecsültek a munkájáért? Gondolom van. Na, ma majd ne várd. Ma majd ne várd. Majd ötlet többet ér, mint a te életed hűsége. Nem hűség kell, az életed kell. Minek kell? Másnak haszonra. Ez a új világ. Figyeld, volt egy Grotius nevű úr, a következőket mondta a munkával kapcsolatban. A munka arra jó, hogy messze tartson tőlünk három nagy bajt. Az unalmat, a bűnt és a szükséget. Grotius, ne felejtsd el! Végül pedig eljöttünk a lényeghez. Mit mond az Isten? Azt mondja, az élet érték, mert az élet Istené. És mert az élet isteni, ezért önnön értéke az értékrendje. És mert téged Isten képűvé tett az Isten, nem az élvezet az érték, és nem te, mint eszköz vagy az érték, hanem te, mint személy vagy az érték. Te önmagadban másolhatatlan érték vagy. Akit az élő Istennek tetszett, Jézus Krisztusi értéken értékelni. Az életét adta érted. És azt mondja, szeretem, áldom, megdicsőítem, és most hallgasd, szolgálom. Mert nem te szolgálsz neki, hanem ő szolgál neked. Hogy csinálja az örökké való? Gondot viselek róla, nem engedem, hogy ingadozzon, körülveszem szerelmemmel, megbíztatom hűségemmel, bátorítom, ne félj, mert én felőled el nem feledkezem. Hadd kérdezzem meg, ki szeret téged így? Hadd kérdezzem meg, középkori sötétség, hogy Istennek úgy tetszett, hogy higgyen az ember benne, az egyetlenbe, aki támasza, éltetője, vígasza, aki ott a bűneid bocsánatát, aki tervezett veled, örök kegyelemmel, szerelemmel, Jézusban. Tehát ez a világ, ez leértékel téged. Ha ez a világ kihasznál téged, és ha megkeserülti a lelkedet, hallgatni a reménységedet, a holnap felől, hallgatni a gyerekeid reménységet, hogy nincs miért élni, mutass a keresztre. Nézd, fiam, lányom, ott az Isten báránya a Golgotán. Elvette a világ bűnét. Megtörte a gonosz erejét. És élet térre nyitott ajtót neked. Te hígy! És aki hisz, üdvözlő. És aki hisz, annak örök élete van. Nem lesz, hanem van. Az élet a legmagasabb rendű művészet, mert Isten a művésze. És hadd mondjam így, az igével. Megfáradnak és meglankadnak, ifjak is meg a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek. És ezt akarja. Visszaadni az élet kedvedet. Visszaadni az élet erődet. Visszaadni az alkalmat úgy arra, hogy harcolj meg a hitnek harcát. Visszaadni az élet erődet. Mint a földön, semmi kincsért föl ne add az élet feledért való küzdelmet. De csak azt tud küzdeni vitézül, akinek Krisztusban lelki kősziklája van. Mondtam, hogy tejnek itala lesz. Könnyen érthető. Könnyen nem érthető. Összefoglalom. Szeret az Isten. Ezt ne ad semmiért. És szeret Jézus Krisztus véréért. Erősödj meg a kegyelembe. Amen. Hinni nem tud, akit elhitettek. Hinni azt tud, akinek te adsz ajándékba hitet, mert éltetni akarod. És aki ma elhiszi, hogy te éltetni akarod, aki ma elhiszi, hogy te az ő teremtője, az ő alkotója, Jézus Krisztus a megváltója, te édesatya vagy, az él, és élni fog. Kérlek, Uram, vigasztald meg gyászoló szeretteinket. Kérlek, könyörülj a szívükön, a lelkükön. Egyedül te vagy alkalmas békességet adni, és vigasztalást szerezni, könyörülj rajtuk. A mi életünket pedig kérlek, áld meg a te erődnek lelkével, a józanság lelkével, a szeretet lelkével, a Krisztus Jézusért, hogy éljünk és éltessünk másokat. Amen. Ne félj, mert veled vagyok, el nem hagylak téged, sem el nem távozom tőled. Amen.